M3-as főúton az Erzsébet híd Komáromi híd főjénél, az 1-es kilométernél szintén 5 óráig vonulnak fel autókkal. Az említett helyszínekről egyelőre komoly dugóról nem érkezett jelzés.
Következnek a Klubrádió hírei.
12:01, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Európai elfogató parancsot adott ki a Pesti Központi Kerületi Bíróság az olimpiai bajnok birkózó Farkas Péter ellen. A bíróság egy hete adott ki elfogató parancsot Farkas Péter és testvére Károly ellen, miután nem várták meg az ítéletet az ellenük kábítószerrel visszaélés miatt indított perben. Károlyt a múlt héten elfogták a rendőrök, de a volt birkózót azóta sem találják. Farkas Péter 5 év fegyházat kapott, nem jogerősen bűnsegédként elkövetett kábítószerrel visszaélés miatt első fokon, testvérét Károlyt 7 év fegyházra ítélték. Egyetértettek a pártok a Szlovákiáról szóló politikai nyilatkozat szükségességében. Minden frakció úgy véli, hogy a magyar ellenes megnyilvánulásokról szóló politikai nyilatkozatot meg kell alkotni. A tartalmát az országgyűlés hivatala egyezteti majd az 5 parlamenti párttal. Szili Katalin, az országgyűlés elnöke, a házbizottság rendkívüli ülése után azt mondta, hogy a dokumentum jövő hétfőn a ház elé kerülhet, de elfogadásához 2/3 többség kell. Németh Zsolt, a Fidesz külügyi kabinetvezetője azt mondta, hogy az utóbbi években kormányzati szintre emelkedett és irracionális méreteket ölt Szlovákiában a magyar ellenesség. A dunaszerdahelyi események kivizsgálása mellett példaként hozta, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elfogadott egy határozatot, amely megkérdőjelezi, hogy a Nemzeti Tanács magyar képviselőinek van-e joga részt venni a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán. A Fidesz szerint ezzel korlátozzák a szlovákiai magyarságnak azt a jogát, hogy szabadon kapcsolatot tarthassanak az anyaországgal. A múlt heti csökkenés után most ismét olcsóbb lesz az üzemanyag. Szerdától 7 forinttal kell kevesebbet fizetni a benzinért, és 4 forinttal kevesebbet a gázolajért. A csökkenéssel a benzin átlagára 258, a gázolajé pedig 287 forint lesz. A kutaknál természetesen továbbra is 10 és 25 forintos árkülönbség lehet. Tovább javult annak a szívet ültetett kislánynak az állapota, akit korábban egy hónapig műszívvel tartottak életben. A beteg gyerekre még 2 év intenzív gyógyszeres kezelés vár, azután várhatóan a normálishoz közeli életmódot folytathatja. A kislánynak születésétől kezdve szív problémái voltak, már az első hónapokban várólistára került, a donorra azonban 2 évet várt. Végül azért kellett műszíves kezelést alkalmazni nála, mert szeptemberben összeomlott a vérkeringése. Egy hónap után új szívet kapott, most még egy hónapig kell kórházban feküdnie. Végül röviden az időjárásról. Holnap a maihoz hasonló napos idő lesz, majd a hét második felében már gyakrabban kell felhősödésre és esőre számítani. Hajnalonként ködre, helyenként fagyra is számítsanak. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények. Vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A tudomány az élhető földért, ez a mottoja az idei Magyar Tudomány ünnepének, amely a természet és az ember összefonódásáról szól, illetve arról a hatalmas felelősségről, amelyel befolyásolhatjuk bolygónk sorsát. Ezt a befolyást kívánja erősíteni a tudomány ünnepének rendezvénysorozata. Vendégem a stúdióban pedig Révész Márta, a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének alelnöke. Jó napot kívánok! És itt van Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára. Kinek, kiknek szól a tudomány ünnepe, milyen jelentőséget tulajdonítanak neki a tudósok, milyen hatás várható egy ilyen eseménysorozattól, és mennyire céljuk megszólítani a nem tudomány területén mozgókat, a hétköznapi embereket, minket.
Köszönöm szépen a lehetőséget. A célunk az, hogy minél szélesebb körben információkat kapjanak, és olyan fordításban, olyan hangsúlyal, hogy közérthető legyen. A tudományról sokszor mondják azt, hogy elefántcsarnok, torony, elzárkózik, nem figyel oda nagyon a hétköznapi dolgokra. Ezzel a tudomány hetével a célunk az volt, hogy olyan témákra hívjuk fel a figyelmet, ami az élelmiszerrel, energiával. Tehát nézzük a négy fő elemet, ugye a föld, tehát itt élünk, adott felszínen, meg kell oldanunk a problémákat. A víz, a levegő, a tűz az az energia, és ötödikként pedig oda tettük az embert emögé, mert hát gyakorlatilag az ember az, aki ma már nagyobb hatást tud kifejteni a környezetére, mint az írott történelemben eddig bármikor ez előfordult.
Természetesen, de milyen hatást várnak ettől az eseménysorozattól?
A tudomány ünnepe az gyakorlatilag pár évvel ezelőtt indult. A Magyar Tudományos Akadémia az 1825-ben egy felajánlás alapján, egy november 3-ai felajánlás alapján kezdődött el a gondolata, hogy kellene egy ilyen intézmény, hogy a Széchenyi István volt. És a tudomány ünnepének a megünneplésére a 90-es évek végén gondoltak, majd 2003-tól ez már törvényben is van fogalmazva. Ez kezdetben egy nap volt arra, hogy felhívni a figyelmet a tudományra. De akkor érdeklődés volt média oldalról, tudományos intézetek oldaláról, hogy ez később kinőtte magát egy hónappá. Most arra gondoltunk, hogy ez egy nagyon jó dolog, egy nagyon fejlődőképes dolog, de érdemes lenne tematikát adni egy hétnek ezen belül.
Most mert most már más kell, vagy többet kell üzenni, igen, mint mondjuk igen. Akár 5 évvel ezelőtt?
Akár az is, hogy többet kell üzenni. Másrészt pedig, ha körbenézünk, akkor részint a média, részint az egyéb információk alapján az emberek egyre érzékenyebbé válnak különböző témákra. Hát gondolom önöknek a mai műsorából, nem csak ebből, hanem az egész napi műsorából is nagyon sok olyan területet le lehet szűrni, amire érzékenyek az emberek. Mi, amit felvállaltunk, hogy amihez az akadémia kutatóintézetek, egyetemi kutatócsoportok értenek, azt megpróbálják lefordítani. De olyan szinten, hogy gyerekekig. Tehát itt volt gyermekrajzverseny, majdnem 1000 pályázat érkezett. Szétosztottuk 6-tól 10, így is írtuk ki a pályázatot, 6-10 és 10-14 évesek között. Ott voltak ezek a kisgyerekek Debrecenben pénteken az első hétnek az zárásán, ott kapták meg a díjakat. Tehát az igazság, hogyha értelmes dolggal közelítjük meg, értelmesen próbálunk beszélgetni, akkor hihetetlen nagy a fogadókészség a társadalomban.
A szakszervezetek számára miért fontos ez az ünnep, és önök mit szeretnének átadni, milyen üzenetet szeretnének eljuttatni?
Igazán nekünk nem milyen feladatunk van. Mi nekünk szakszervezetként mindig az a feladatunk, hogy az ott dolgozóknak az érdekeit próbáljuk megvédeni, de az ott dolgozók érdekét, meg az intézetek érdekét akkor tudjuk hatékonyan védeni, hogyha lesz utánpótlás, lesznek fiatalok, akik azután az intézetbe akarnak az idősebbektől tanulva dolgozni. És az intézetekbe most arra is lehetőség volt, hogy iskolás gyerekek bemenjenek, az ott dolgozók munkáját megismerjék, a különböző érdekes kísérleteket, ők maguk is részt vettek bizonyos kísérletekbe, és élvezték. Tehát bízunk abban, hogy ismét visszajön az a presztízse a tudománynak, a kutatásnak, ami még mondjuk 20 évvel ezelőtt természetes volt és megvolt, és most mintha kopna.
Miért változik ennyire ez a tudomány és az ember közötti kapcsolat? Miért érezzük most távolabbinak, amikor sokkal többet tudunk róla?
Én azt hiszem, hogy nem általában tudunk sokkal többet, hanem a kutatók egy-egy speciális területről sokkal mélyebb ismeretekkel és alaposabb ismeretekkel rendelkeznek, mint bármikor máskor. Viszont sokkal nehezebbé válik az általános megismerése a világunknak, ezeknek a kütyüknek, gyógyszereknek és minden egyébnek, amivel nap-nap után találkozunk, és emiatt van probléma itt. Emiatt kezd a távolság nőni.
Hogyha már az utánpótlás kérdése szóba került, akkor így gyorsan menjünk is erre felé. Talán a legfontosabb lenne, hogyha azt mondjuk, hogy utánpótlás a tehetséggondozás, sok kutató oktat is, de milyen kapcsolatuk van a középiskolákkal, vagy ne adj Isten az általános iskolákkal, hogy már akkor elkezdjük.
Ez egy nagyon érdekes téma. Csatlakozom ahhoz, amit Révész Márta az előbb mondott, hogy az egyik legfontosabb dolog egy kicsit visszaállítani olyan dolgoknak a nimbuszát, amiben érték van. Tehát ma egy olyan világban élünk, hogy nagyon könnyű elmenni a virtualitás felé. Tehát nem gondolom, hogy ilyen család Magyarországon nincs, de biztos egyszerűbb a gyereket hagyni számítógépe játszani, mint hogy kérdezzen állandóan, de szóval vannak ezek a problémák, amik folyamatosan felmerülhetnek. De belétünk egy olyan korszakba, amit úgy fogalmaztak meg többen, és én ezzel egyet is értek, hogy nem minden esetben tudjuk felmérni azokat a lehetőségeket, amit bizonyos fejlesztések nyújtanak. Itt folyamatosan bemutatók vannak, multimédiás bemutatók, mobil bemutatók, és nem biztos, hogy ezeket tudjuk követni. A gyerekeknél egy más probléma is jelentkezik, hogy megvan az a kor, ameddig fogékonyak bizonyos dolgokra, hogyha akkor nem találkoznak olyan értékekkel, mint például, ami elviszi őket későbbiekben.
Hány éves korra gondol itt?
Hát ez gyerekkorban már, tehát az iskola nagyon fontos az első pár év. Szóval én mindig azt mondtam, hogy...
Még 6 és 10, 12 év
igen, között? De ennél kicsit bonyolultabb a helyzet. Én mindig azt mondtam, hogy magyar nyelv az gyönyörű, tehát különböző szavakat tudunk használni. Használjuk azt, hogy nevelés, használjuk azt, hogy oktatás, használjuk, hogy tanítás, használjuk azt, hogy képzés. És így magunk előtt, itt hármunk előtt is megjelenik el mögött egy-egy szó. Tehát ez indul már a neveléssel, ami egyrészt a család, másrészt az óvoda, hogy oda jár valaki, vagy az általános iskola. Ja, akkor kezdődik az oktatás, amikor már megpróbáljuk közelebb hozni bizonyos területekkel a gyerekeket annak megfelelően, hogy mi a érdeklődési körük. Akkor jön a tanítás, egy nagyon fontos feladat, és én úgy érzem, hogy a végén az a képzés az, ami teljes egészé tudja tenni a diákokat. Hogy lehet ezen segíteni? Ugye akadémia az nagyon távol el ettől, gondolom, az emberek döntő többségének az értékrendjében, pedig nem így van. Hát,
még akkor is, hogyha az egyik legismertebb intézmény.
Még akkor is, hogyha az egyik legismertebb, de ha belegondolunk abba, hogy hát mi szülők vagyunk, gyerekek vannak, unokák vannak, tehát egyrészt ezeken keresztül is tudjuk érvényesíteni, másrészt pedig hihetetlen jó programokat lehet kialakítani. A harmadik pedig, hogy állást kell foglalni a szakszervezetnek, állást kell foglalni a tudománynak, állást kell foglalni a politikának abban, hogy milyen képzést, milyen előrelépést próbálunk biztosítani a gyerekeknek. Ugye most nagyon sokat hallani, nem akarok ebbe belemenni, de nagyon sokat hallani arról, hogy milyen legyen az oktatás, például a természettudományi tárgyak oktatása. Én csak egy dolgot tudok, hogyha nekünk most szükségünk lenne mérnökökre, az nem azt jelenti, hogy holnaptól már ezek a mérnökök rendelkezésre állnak. Ez bizony már nagyon keményen a általános iskola második részében, középiskolában, egyetemen, főiskolán meg kell alapozni. Nincs semmi probléma, el kell dönteni, hogy szeretnénk-e ilyen embereket magunk körül látni, én igen, vagy nem. Egyébként akkor az nagyon érdekes. Én pont ma reggel a főtitkár értekezeten találkoztam azzal, hogy az elmúlt 5 évhez hasonlítva a statisztikai adatunkat az akadémiai kutatóintézetekben, a köztestületben nőtt a fiataloknak a száma. Ez egy jó hír.
Hát ez mindenképpen az Révész Márta kezdte, vagy hozta fel a fiatalokat, mint egy nagyon fontos célcsoportot. Lehet, hogy túl direkt lenne a módszer, de talán még a szakszervezeti tagokat is lehetne toborozni, hogyha a kutatóknak közvetlen kapcsolata lenne a fiatalokkal. Erre gondoltak?
Persze, ez nekünk állandó gondunk azért, mert jelenleg olyan rendszerek kezdenek kialakulni, amikor a fiatalok nem biztosak abban, hogy ahol elkezdenek dolgozni, 3 év múlva is ott fognak dolgozni. Tehát olyan rendszert építettünk föl, ami bizonytalanná teszi az életkilátásokat, a karriertervezést. És emiatt a fiatalok nem lépnek be a szakszervezetben, mert azt mondják, hogy 2 évig van nekem határozott idejű szerződésem, utána nem tudom, hogy hol lesz, meghosszabbítják-e, hol lesz-e állásom. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy most elég sokat beszélünk arról, hogy a fiatalokat meg kellene tartani az intézetekbe, meg kellene ott azokon a helyeken tartani, ahol elkezdenek dolgozni. Tehát ha elmegy egy időre, fél évre, egy évre külföldre, akkor várjuk őket vissza. Ez egy nagyon jó elképzelés, de ha nem látja azt, hogy mi lesz vele középkorú idejében, akkor milyen életszínvonalat tud a családjának biztosítani, akkor ezek az életkilátások nem jók, akkor nem biztos, hogy itt fog maradni, és azon törje a fejét, hogy hogyan fog megtelepedni Budapesten, vagy éppen Debrecenben, vagy Szegeden, mint kutató.
Hamarosan innen folytatjuk, kollégám elmondja a legfrissebb közlekedési információkat.
Klubrádió. Tények, vélemények. Közlekedési hírek.
A Klubrádió információi szerint a fővárosban a felújítási munkák miatt egyelőre még mindig nem járható a 3. kerületben a Nánási út Pók utcai találkozásnál található híd. Kerülni a Monostori út Szentendrei út útvonalon tudnak, mint ahogyan azt a 106-os busz is teszi. Az előttünk álló hétvégén szombaton és vasárnap is felújítási munka zajlik az egyes villamosvonalán is, a Bécsi út és a Lehel utca közötti szakaszon. A munkavégzés miatt a villamosok rövidített útvonalon a Lágymányosi hídtól csak a Lehel utcáig járnak. A Bécsi út és a Rejter-Ferenc utca között egy V-jelzéssel autóbuszokra lehet felszállni. Információink szerint Bács-Kiskun megyében ma trafipaxsal találkozhatnak az 5-ös főút városföldi szakaszán, ugyanígy az Aranyhegyi csárdánál, illetve a kunszállási szakaszon is. Kiskun Félegyházán az Alpári úton szintén mérhetnek sebességet.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Ismeretlen ismerős, komor és mulatságos figurák buktácsolnak át a magyar 20. század történelmén a milleniumtól napjainkig, a pesti meg az amerikai Chicago utcáin, ahol szerelmekbe, tragédiákba, boldogságba és mély szomorúságba ütköznek. A most hangos könyvként is megjelent Chicago gangregény szerzője Békés Pál lesz a Dobszerda következő vendége szerdán este 9 és 10 között. Természetesen nem csak a Chicago arról beszélgetünk vele, hanem nagyon sok minden másról is. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia várja önöket.
Reklám. A Patika egészségpénztár novemberben akcióval ünnepel. Mi segítünk gondoskodni szeretteiről. Csak novemberben a családtag számára váltott társkártya ingyenes. Új Patika kártya most 1000 forintért. Tizedére csökkentett kezelési költség. Ne hagyja ki a szektor legjobb ajánlatát. Váltson ön is Patika kártyát. www.patikapénztár.hu.
Ismeri a Mix magazint? Nem. Akkor keresse havonta a kiemelt árus helyeken, vagy az interneten www.mixonline.hu. Mix magazin, ahol a kultúra szórakozás.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel a stúdióban, még egy negyed óráig itt van Révész Márta, a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének alelnöke, és titkára, most csukta nekem itt a pontosítást, és Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára. Folytatjuk akkor, Németh úr, Molnár Károly kutatásfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter épp az ünnep alkalmából a célirányos kutatáspolitika fontosságát hangsúlyozta. Melyek a kutatáspolitika legfontosabb szempontjai, és melyek fontosak a kutatók számára egyáltalán, különbözik ez a kettő egymástól?
Bizonyos esetekben különbözhet. Ugye nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a kutatói szabadság az egy elengedhetetlen fontosságú. Tehát ez egy olyan terület, aki erre adta a fejét, az nagyon szereti érezni ezt az autonómiát. De ugyanakkor ezt bele lehet illeszteni nagyobb és fontos dolgok megoldásába. Nagyon örülnénk annak, én személy szerint is örülnék, hogyha egy hosszabb távú kutatásfejlesztési koncepció kialakulna. Ugye ez egy kicsit ennek ellentmond, amiről eddig beszélgetünk, de ez hihetetlen fontos. Több szempontból is, ehhez az intézetek is tudnak csatlakozni, egyetemi tanszékek, támogatott kutatócsoportok, másrészt pedig ki lehet alakítani egy olyan kutatói életpályamodellt a résztvevőknek, amire már nagyon nagy szükség lenne. Az előző beszélgetés végén említettem, hogy jó hír az, hogy egyre több fiatal kerül az intézetekbe. Ők tényleg úgy tudnak megmaradni, amit a Révész Márta mondott, hogyha perspektívát látnak maguk
nem
előtt.
Egy-két évben
nem egy-két évben, hanem hosszabban. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy garancia, hanem ez egy nagyon komoly verseny. Tehát a kutatás is ilyen szempontból ugyanolyan, mint az élet másik területe, produkálni kell, el kell érni bizonyos szinteket, eredményeket. Minden tudományterületnek, lehet ez társadalomtudomány, élettudomány vagy élettelen természettudomány, matematika, megvannak azok a kritériumrendszerei, amiben a rendszer úgy, ahogy működik. De abszolút nem dogmatikus, tehát élénk a kihívásokra, jól felkészültek általában a kutatók. Ha nagyon viccesek akarnánk lenni, ez nem szép dolog, mondjuk pont egy főtitkártól, hogy viccelődik, de akkor ugyanúgy vagyunk ezzel a tudománnyal is, mint az élet egyéb területével. Hogyha valami baj van, akkor ahhoz nyúlunk, ami kellene. Ugye, ha 10 évből kétszer van árvíz, akkor 3-4 évig nagyon jól érezzük magunkat, nem fordítunk semmit szinte azokra a területekre, majd hirtelen jön az árvíz, és akkor azonnal meg akarjuk oldani. Tehát a kutatásban is az lenne szép, az lenne jó, hogyha fel lehetne építeni ilyen hosszabb távú dolgokat, és nem csak akkor jutna, ez nem a jelenlegi helyzetre mondom, úgy általában a európaira, az egész globuson folyó tudományos kutatásokra, hogy bizonyos esetlegességek vannak benne.
Nem fogja megoldani ezt a helyzetet, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet székhelyét lesz Budapesten, Magyarországon, és egyfajta, akkor a kutatói életpálya is és máshogy fog megmutatkozni?
Ez sokat segíthet. Mi úgy látjuk, és gondolom van elég tapasztalat mögöttünk, hogy nagy teret kell biztosítani a fiataloknak elindulni. Az sem nagy baj, hogyha elmennek külföldre. A baj az, hogyha végleg elszakadnak. Az kívánatos szinte. átjutott ezen most gyakorlatilag a jelenlegi vezetésnek mindegyike, hogy külföldön is voltunk hosszabb-rövidebb időszakra. De hogyha egy olyan kutatási program van, ami meg jó, de lehet sorakozni, akkor a fiatalok oda jönnek. Ez a központ, amit említeni tetszett, ez is nagyon fontos, mert az első célkitűzései között olyan kérdések szerepelnek, ami bennünket égetően érint Magyarországot is, akár az energiát, akár a klímaváltozást, akár az élelmiszerbiztonságot nézzük. Ez mind-mind olyan terület, ahol vannak feladataink, és vannak olyan kérdések, amin el kell gondolkodni.
A szakszervezeti titkár szerint, hogyha már kutatói életpályáról és egyéb dolgokról beszéltünk, elegendő kutatót foglalkoztat-e ez az ország, illetve nem túl szétaprózottak-e a különböző kutatóhelyek? Tehát tudnak-e egymásról, a kutatási irányokról? Ezzel foglalkozik-e a szakszervezet?
A szakszervezet nem az elaprózottsággal foglalkozik, de
hanem, hogy koncentrálják.
Azzal valóban foglalkozik, hogy milyen kapcsolatrendszerek alakulnak ki, és hogy ezt hogy tudjuk segíteni. Na most az biztos, hogy Magyarországon nagyon kevés a kutató, elnézést, ha nem tudom a pontos számot, de azt tudom, hogy az Európai Unió átlagához képest is, és a fejlődésben lévő országokhoz is viszonyítva nagyon-nagyon el vagyunk maradva az 1000 főre jutó kutatói létszámban. Tehát ezen Magyarországnak mindenképpen változtatnia kéne, de nem csak Magyarországnak, hanem az Európai Uniónak is. Tehát az Európai Unió is azt tűzte ki célul, hogy lényegesen nagyobb mértékben kell a természettudományos képzést fejleszteni, annak érdekében, hogy minél több kutató legyen, és minél több kutató biztosítsa az Európai Unióban dolgozók jólétét. Ez most egy kicsit furcsa volt a megfogalmazás, de az Európai Uniónak van egy ilyen ajánlása is, amelyik így fogalmaz. Tehát azt mondja, hogy a kutatók azért fontosak, mert ezáltal lehet biztosítani az európai polgárok jólétét és az európai versenyképességhez való hozzájárulást, hogyha több a kutatónk.
Hát amire most igazán nagy szükségünk van, miért nem vonzó ennyire a kutatói pálya? Mit gondolnak erről? Hát
ez egy érdekes kérdés, én nem mondanám azt, hogy nem vonzó, én azt mondanám, hogy...
Nem eléggé
vonzó, így jó. Igen, így teljesen igaza van. Alapvetően, ha belegondolunk a történelembe, akkor időről időre felmerülnek olyan területek, ami jobban vonzza a fiatalokat, aztán kevésbé. A kutatói elhivatottság kialakulásához az által mellett említett 4 lépcsőnek majdnem mindegyike kell. Lehet látni olyan statisztikákat, olyan kimutatásokat például az Egyesült Államokban, hogyha valaki az egyetem elvégzése után elmegy az egyetemről, vagy kutatóhelyről, akkor megugrik a bérezése, jobb körülmények közé tud kerülni, de ugyanakkor, ha haladunk előre az időbe, ez a kutatás, ez befektetés. Ez befektetés az országnak, befektetés Európának, befektetés a személynek is. Azokban az országokban, ahol hosszú időre visszatekintő statisztikák vannak, áttekinthető rendszer, ott az azért kijön, hogy a befektetés valamikor, lehet, hogy az én korom környékén, vagy egy kicsivel korábban, de az életpálya egyik szakaszán már keresztezi azokét, akik közvetlenül egyből ott kezdtek. Tehát az lenne egy természetes dolog nálunk is, hogy ennyire tiszták lennének a rendszerek, hogy az indulásnál mérlegelni tudja mindenki, hogy jó, most lehet, hogy 10-15 éves befektetésre van szükség, és akkor utána jön. De még egy érdekes dolog a képzés és az oktatás. De nálunk valahogy kifolyt a kezünkből az oktatás. Tehát önöknél is szerepel a műsorban, nagyon sok helyen halljuk, hogy olyan területekre jelentkeznek nagyon sokan, ahol már most látszik, hogy a jelenleg végzettekkel is gond van. Más területeken pedig hiány van. Tehát valahol fel kellene készíteni a fiatalokat. Ez volt az, amit mondtam, hogy elején nevelni, aztán megszeretetni velük, oktatni, tanítani, hogy menjenek olyan területekre, ahol nagy szükség lenne rá. Én mielőtt főtitkár lettem, egy intézet igazgatója voltam, és az elmúlt időszakban, az elmúlt 2-3 évben nagyon sok olyan fiatal, jól képzett, kutatásra alkalmas fiatal jelentkezett, akik teljesen más területen végeztek, mint ami kellett volna az intézetbe, és mondták, hogy eltöltöttek 2-3 évet a időzőjelben nagybetűs életbe, és akkor rájöttek, hogy egy kis átképzéssel, más megtanulásával vissza tudnak jönni a területre. Akkor miért veszítsük el ezt a 3-5 évet? Tehát nagyon érdekes területek ezek, és nagyon érdekes gondolkodások, de fel kell kelteni a fiataloknak a figyelmét erre a területre. És el kell nekik mondani értelmesen, hogy lehet, hogyha most indulsz, akkor kicsit hátrányba vagy. De gondold át, ez szeretnéd hivatásodnak választani, tudod teljesíteni a feltételeket, akkor boldogulni tudsz.
Tud a szakszervezet segíteni üzenetnek a megfelelő helyre való eljuttatásában? Van eszközük erre? Összedolgoznak?
Természetesen nagyon sok közös célunk van, és igyekszünk, hiszen azért az elmúlt időszakban, amikor különböző bérrendezésekre került sor, az mindig úgy működött, hogy együtt próbálkoztunk, és együtt igyekeztük egymás érveit erősíteni a különböző területeken, tehát ez másképp nem is működhet. Az biztos, hogy szükségesnek tartunk jogszabályváltozásokat, ami elősegíteni a munkahely biztonságát. Azon kívül, ha megnézzük az életkeresetet, akkor bizony itt problémák vannak. Tehát egyrészt rendkívül hektikus a kutatóintézeti dolgozóknak a bérkövetése. Most a bérkövetés alatt azt értem, hogy legalább az infláció mértékével kellene, hogy rendszeresen növekedjen a bérük, de ez meglehetősen bizonytalan. Egy ilyen típusú elképzelés vagy elvárásunk lenne, a másik pedig az, hogy olyan életpályamodellt kidolgozni, ami előre látható, követhető, és teljesen nyilvánvaló, hogyha bizonyos feltételeknek valaki megfelel, akkor ő erre és erre a lehetőségre számíthat.
Hölgyem, uram, elfogyott az időnk, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak, majd folytatjuk még a témát. Az elmúlt fél órában Révész Mártával, a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének titkárával és Németh Tamással, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárával beszélgettem. Mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, és további jó rádióhallgatást kívánok. Kutasi Juditot hallották.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa.
Vési János.
Jó napot kívánok, Dési János, hogy örülök, hogy ma is velünk tartanak itt a Megbeszéljükbe, amelyben elsősorban arról kérem a véleményüket, mit gondolnak, meddig fajulhat még tovább a magyar-szlovák viszony, és hogyan lehet visszafordulni erről a nagyon veszélyes útról. Egyébként ma a parlament ezzel kapcsolatban 5 párti nyilatkozat elfogadását határozta-e, ez olyan olaj lesz a tűzre, vagy megtalálják a mérséket, a normális erők, a közös megoldást. Ez tehát az első, amit megbeszélésre ajánlok önöknek. Aztán beszéljünk továbbra is arról, hogy kell-e a bankoknak támogatás, arról, hogy Orbán Viktor nem megy el a gazdasági csúcsra, mert nem kíván részt venni, ahogy ő fogalmazott, az ország helyzetének további romlásában, nem kíván közreműködni abban, hogy az emberek torkán lenyomják a békát, ahogy fogalmazott át Orbán Viktor. és arról is várom a véleményüket, hogy várhatóan ma szavaz a parlament a távfűtéssel kapcsolatos úgynevezett Robin Hood adóról, amely a távhőszolgáltatókat terhelné. Várom tehát, hogy hívjanak, telefonszámunk 06 1387 84 53 és 387 84 52.